A 9000 holnyi püspöki uradalomba mint egy nagy V betű hegyes sarka futott bele a csókási birtok egy csücske. Ez volt a brizdói zúg. Folyófű, vadbodorka, búzakelés lepte el a gyomot, s vaddinnye is kékes-zöld színű mogyorófű. A kökény már kék lett a bokrokon, de még savanyú és fanyar volt, mint a vackor. Összehúzta az ember száját, és elvásolta a fogat. Csenevész akácfák állottak sorba a határok bokrai között, és csörgött rajtuk a magtáska, az akácfa passzúi. A talló virágokat kőtegyán és a kastélykert méhei döngték. A kökénybokrokat szelerindák szőtték be, s hüvelykújtnyi szederszemek csüngtek rajtuk hamvasan, feketén és édesen. És a kocsizörej, csőszkiabálás, vagy kulcskáromkodás ott nem hallatszott, szóval nekem való táj volt a birizdói zúg. Ott anyáztam a bárányokkal egy bevert meddő falkával. Nekem való táj, s nekem való világ. Lehetett álmodni, és százfelé elképzelt életet leélni. Voltam én ott csavargó, betyár, szabadsághős, akasztott ember, uradalmak megdöntője és feloszlatója. Képzelt csatákat vívtam meg a pósaderékba, és szinte láttam, hogy porzik a talló az ütközet helyén, és szinte hallottam az egybeolvadó, zúgó vadkiáltást, amint a szegények serege ráveti magát a hatalom és a püspök fegyvereseire, akik közül elesik a kulcsár, a csősz, az ispán és mindenfelé zsaroló és kiabáló bajnok. Birizdó, pósa, barmod, s a többi majorok helyén szép kis falukat építettem, szőlőskert volt mindenfelé, s tehéncsordák és ősszel nagy lakodalmak, ahol én voltam a vőfi, s ahol a falu népe diófák alatt táncolt a ragyogó holdvilágban. A panaszítói dombhatáról álombirtokomat áthoztam oda, s ott építettem föl a tanyát. Ilyenkor mindig rágondoltam a szép kis kospásztorlányra, aki a fekete körös mellől elment fekete érre, summásnak, hogy segítsen apjának a kenyérkeresetben. Mondom, jó volt nekem a birizdói zúg. Álmodozhattam. A csend, a táj, az ősz, és a virágzó talló hangulata dúsan tenyésztette bennem a képzeletet. Nem volt, aki zavarja. Még a többi pásztorok is nagyon ritkán jártak arra. Csak szombatestéken jöttek, jelentek meg az ökrészek. Mikor vége volt a hétnek, s a munkának ugyanis, s az ökrök nyakából kivetették a jármot, két ember kenyeret vetett a bakójába, botot fogott a kezibe, és a fáradt, nyikorgó körmű ökröket neki indították a határnak egy napi és két éjjeli szabadságra és legelésre. Egy ilyen szombat este egyszer Gligoris ökrészszéved lett. Társa volt Király Gyulának, a fiatal magyar béresnek. Király már ismerte a hadak istenét. Valamelyik isonzó csatában kilőtték az egyik szemét. Tehát eleget téve hősi kötelességének, amit védett, hazabocsátották a honi földre. Aki pedig védett, az meg befogadta a majorba, és felruházta szegényt ökrészi ranggal. Slám Gligornak is elő kellett jönnie a Volga s az Urál közi tájból, hogy egykori ellenségével jó egyetértésben és fáradtan s izzadtan induljon éjszakai legeltetésre. Ó, bizony, a világot átfogó roppant távolságok birodalmában a népek sora mindenütt egyforma. Ha a földkerekség bármelyik sarkán találkoznak is a gligorok és gyulák, nekik mindenhol egy dolog jut. Izzadni, elfáradni, elkopni, hogy a kastélyok megtartassanak épségben, gazdagságban, sárgálló falakkal, elpuhult urakkal, kabzsi és mohó bérlőkkel. Na de visszatérek a birizdóizukba. Sárgán ragyogott már a vasárnap reggeli koranap, mikor a két ökrész odaért hozzám. Az ökrök egész éjszaka legeltek, és akkora már telehassal, megcsendesedve lassan jártak. Jött felém a két ember, s én hosszan elnéztem, hogy milyen csapzottak, álmosak és toprongyosak. A király Gyula zöldé avasadott sipkájának a hegyét, mintha valami mérges sas tépázta volna meg, szakadozott volt és kivirított belőle a báránybőrkelés. Bocskorban járt csanadrágja szára, féltérdig csatakos volt, nagy kóccal bélelt téli dakut hordott a vállán panyókára vetve, zsíros, piszkos, Zeigler krit kordot alatta, három szürke katonagombot vart rá neki az asszonya. Gondolom azért, hogy a rák ne menjen a vetésre. Vagy tán azért, hogy kopott ura, a csókászi ökrész el ne felejtkezzen soha az olasz csaták zengéséről. Hogy az a három katonagomb mindig emlékeztesse arra, hogy résen kell lenni egyre, akár az isonzónál harcol, akár a birizdóizukban ökrészkedik, szegény Gligor is nagyon gyűrött volt. Se színű orosz katonaköpenye lyukas és foszladozó, szakálla gubancos, farkas foggal és ökörnyállal tele. Agyonfejel csizmája már nem is csizma volt, hanem csak valami nagy, sappogó. Nagy örömmel lépkedtek felém, mikor odaértek hozzám, Gligor a köpenye alól egy szép nagy kannyulat dobott elém a tallóra. Elmagyarázta, hogy én jól tudok főzni, s főzzem meg. Azt is mondta, hogy jön Hergéj Szudarenko is nem soká, és pálinkát hoz két nagy üveggel, jó erőset, s igaz nagy ünnepet csapunk a kökénybokrok mellett. Újjongott és rivolgott Gligor, mint egy nagy gyerek. Bottyát, rossz köpenyét földhöz csapta, s egy nagy bádogkulaccsal elkocogott a kútra vízért. Király Gyula meg egy-kettőre kibutta a mezei úrfit a bőriből, én meg szalonnát aprítottam a bográcsba rá vereshagymát, aztán tüzet raktam, s mire Gligor visszajött, akkorra már meg is forgattam a kannyul tagjait a hagymás zsírban. Utána vizet öntöttem rá, s a bottal fogott húsféle csak hamar illatos gőzt vetett. A tüzet hárman is raktuk gazzal, gajakkal, nem azért, hogy ki ne aludjon, hanem azért, hogy egy fél percre se szűnjön a lobogása. És főtt a hús, és jött a pálinka is. Hergéj hozta a majorból. Nehezen vártuk, és figyeltük, hogy széles tömzsi alakja hogyan közeledik az ugarokon át. Megjegyzem, Gergely nem tudott semmit a paprikás hús felől, ő csak kijött azért, hogy ott vasárnapoljon egy kicsit, oda álmodhassa magának az ő Szerbiáját, tanyáját, lovait, gyerekeit, a pálinkát is azért kerítette bizonyosan, hogy a szesz zsongító mámorával könnyebben legyőzhesse a messzeséget. A Gligor várakozásából és álmatag nagy szürke szeméből is azt olvastam ki. Király Gyula is vágyakozott valahova. Láttam az Ádám csuptkáján. Nekem is kellett a pálinka, ha másért nem azért, hogy visszaringassam magam a Malom utcába, abba a korba, mikor még reméltem, hogy lesz belőlem valami. Mikor a Gergely átsüppedezett nagy tagjaival a tallón, az isonzót csata, szenvesztett katonája már kóstolgatta az első darab húst. Jófogú ember már ehette bátran. Úgy, hogy mire az első nagy korty pálinka átlángolt a torkunkon, egy-egy darab húst kaphattunk be utána nyomatéknak. Nem sokáig múlottunk a húsos bogrács és a pálinkás üvegek mellett, már vendégünk is érkezett. Gondolom, a fővő hús szaga beillatozta a határt, s a kunyhójából kicsalta az öreg birizdói tengeri csőzt. Szállhattak bíz a varnyuk a tengeri tábla felett, oda se nézett neki, furta a kíváncsiság, és oda gyalogolt hozzánk. Fehér, lógó, vékony bajsza volt, piros arca, hátulról erősen kiszögelő, hegyes, éles álcsontja. Nem emlékszem már rá biztosan, de úgy vélem Bercsinek hívták. Megállt fölöttünk, és úgy kérdezte. Jól esik, atyafia? Jól, de még hogy? Mondottuk. Az öreg legugolt. Gergely a kezibe nyomta a pálinkát, jól eshetett szegény öregnek, mert olyat ivott, hogy csak úgy kotyogott belé az üveg. Aztán a bogrács felé fordult, és megkérdezte, mit csinál a nyúl. Ez már bizony nem nyúl semmiért, mondtuk neki. Hanem ha úgy gondolja, kell megy nyúlkáljon hozzá. És nyúlkált is. És nyúlkáltunk mi is. A jó paprikás, rogyogó leviből ettük a húst, és pálinkával öntözgettük. Igazat mondott Gligor, jó erős volt. Gergely bevallotta, hogy másfél liter pálinka szeszhez egy fél liternyi vizet öntött csak. Azért tudod bármelyikünk nehezen szóhoz jutni, ha ittunk belőle. Pedig mondhatom, hogy ugyancsak megoldódott a nyelvünk. A meddő falkas, az ökrök összegyűlve legeltek körülöttünk. Az öreg tengeri csőz danulni kezdett. Azt mondta, ha már az a jó Isten ilyen bő vasárnapot adott, illik ahhoz a danolás. Utána Gergely danolt hosszan, szomorúan. S Grigor is zümmögött bele. Megkérdeztem Gergelyt, hogy mit tanul. Így magyarázta el. Hiába nagy Szibéria, hiába nő benne fa, hiába terem benne kenyér, s hiába nyit benne valamennyi fehér virág, a bánat mégis sok. Ajány, hiába megy a bazárba, nem üveggyöngyöt vesz, hanem gyászolókendőt, s hazáig sír azért, aki nem tudni kiért, s miért, elesett az Amur vízinél, s nem jön vissza többé. Az örgő akác paszulyok zajába így vegyült bele Ázsia bánata egy uradalmi tallón, a birizdói zugban, a fekete köröshöz nem is olyan messze. A birizdói tallón, ahol az öreg varnyú csősz avas kalapja alól révedezve nézte a hamuvá semmisült parazsat, s csontos sovány ujjaival meg-megsimogatta lelógó fehér bajszát. Vajon nem ülhetünk volna az Amur vízinél, s éppen úgy öten egy kis lopott pálinka mellett, ellágyulva s eltűnődve? Európa, Ázsia, hát mi különbség van a kettő között? Szegény folyók, szegény körözsök, s szegény amurok. Milyen egyformára szabta a teremtő a népeitek sorsát. Csak a nyelv más. De a halálig való út ugyanaz itt is, mint ott. Mikor a második üveg pálinkának is elfogyott a fele, én már a Malom utcában a kósáni eperfáján éreztem magam. Úgy véltem, fenn ülök a gajak közt a régi fészekben, és hajlong alattam a fa. Valami bolond vadgyötrelem borzongott bennem. Felállottam, s a pipafüst verset elmondtam nekik. Sem azelőtt, sem azóta nem voltam én tán olyan eltökélt állapotban. Lábom előtt a füstös fekete bogrács állt, s a tűzön az elégett gajvégek füstölögtek. Éreztem a tűz szagát. A magyarokat kicsi játékszereknek néztem, olyanoknak, hogyha rájuk lökném a bográcsomat, összetörnének, s elhordaná őket a szél, mint a gőzüdurást. Hogy végre megnyilatkozhatott a szám, hatalmasnak éreztem magam, aki íme végre szót emelek a fakó és csapzott ifjúságomért, a magamé mellett minden olyan életért, ami az enyémhez hasonló. A pálinka jó szem és agynyitogató. Olyanokat is láts, megsejt tőle az ember, ami nélküle sötétségben maradna. Úgy emlékszek, az lett a vége a vasárnapi korai jólétnek, hogy az öreg varnyúcsősz kezibe vette a kalapját, s dudorászva megindult a kunyhója felé. Hogy mikor ért oda, nem tudom. Annyit láttam csak, hogy nehezen áttántorog a határokon, s a kökénybokrok mögött eltűnik. Hergyi és Gligor megitták még a fél üveg pálinkát, aztán megindították az ökröket a középső kút felé. Nagy ócska csorba pergő csörömpölt az egyik ökör nyakán. Király Gyula a botjára akasztotta a dakuját, s lassan úgy távolodtak el. Magam maradtam a birizdói zugban, na de nem az okozott nekem szomorúságot. A csendet nagyon szerettem, semmitől és senkitől nem féltem. A pulim olyan éber volt, hogyha egy tövises kutya megmozdult az éjszakában, azt is azonnal észrevette, és elmordintotta magát. Aztán én se feküdtem ám nagyon a fülemre, különben is mindig odafeküdtem, ahol leggöröngyösebb volt a talló. Ott lehetett úgy aludni, mint a nyúl szokott, készen minden pillanatban arra, hogy talpra szökjön az ember. Hiszen én azért születtem, hogy az életemen át szakadatlanul résen legyek, s minden percben talpra szökkenjek. Milyen jó hát, hogy hozzászoktattam magam. Nem lephetnek meg a reám leselkedők. Bizony, szép számmal vannak. Egy este aztán üzenetet kaptam a majorból, hogy szedjem a sátorfámat és falkástól menjek be. Ott megtudtam, hogy miután a nagyságos úrnak úgy elszaporodtak a nyájai és gulyái, hogy legelővel, takarmánnyal nem győzi, őszi legelőre el kell mennünk kis Rábét a pusztára. Hát jó, elmegyünk, gondoltam. Olyan mindegy volt nekem, hogy hová, merre kell menni, az is olyan egykedvű volt számomra, hogy elmenjek-e Mongóliába. Mi bajom származhatott volna nekem abból? És hát igen, pár nap múlva indultunk is. És nagy száraz őszi porban érkeztünk meg kis Rábé pusztának egy mellékmajorjába, ásványba, Báránd alá. S bizony, az őszölésből telelés lett, aztán ott is tavaszoltunk. Aratás után, meg a három hatalmas birtokon, pernyésen, kis Rábén ásványban volt talló, tehát maradtunk nyárára is, sőt, egész őszeléig. Ásván egy puszta földben levő major volt, mellette hatalmas érrel és az érpartján fűzfaligettel. A cselédlakásokat nem lakta senki, a porcsin a konyha küszöbig nőtt. Az egyik nagy istálló összedült a zsindely teteje, roncsokba hevert felette. A roncsistáló mögött pedig egy ritkás kis akácfa erdő zúgott a szélben éjjeli szállásául a varnyuknak. Három bogja, kutyaherülő sás volt az összes takarmányféle. Egy magában álló lakásban a volt csősz felesége lakott, Bainé. Az ura oda volt az olasz harctéren, hogy végre egyszer teljesen kikiabálhassa és verekedhesse magát. Körül egyhangú lapos síkság terült el, rajta a kallópatakkal, este, mikor megérkeztünk, ennek a partján tanyáztunk le, reggel pedig bevonultunk ásványba. A számadó pár nap múlva otthagyott. Falkástól együtt elpártolt tőlem, és bekortvájézott kis Rábé pusztára. Lakoztunk tehát ketten az árva majorba, én meg egy kis fekete alacsony gulyás. De néhány hét múlva az is elvadult, mert megjöttek a komor őszi esők. Magam maradtam. Bainét nem lehetett számításba, ott lakónak, mert alig látogatott ki hetenként egyszer. Akkor enni adott a kutyájának, s újra ment. Úgy mondva neki csak a bútorai laktak kint. A gulyás sajnáltam, hogy elment. Nagyon jó pusztai cimbora volt. Olyan, aki nem sokat fecseg. Soha életemben nem szerettem azokat az embereket, akik ha kell, ha nem, mindig karatyolnak. Olyan félig asszonynak néztem, és számítottam őket. Az ilyen emberek mindenhez értenek a létező világon, szájjal. De ha tenni, cselekedni kell, kapkodnak. Határozatlanok, a döntő pillanatokban gyávák, a hűség és barátság terén kétszínűek. A puszták és majorok világának igazi fiai kerülik az ilyen se hold, se nap embereket, mert ezekből lesznek az uradalmak kutyaütői. A kicsi fekete gulyás nem volt fecsegő ember. A bal fülibe ezüst karikát hordott. Képes volt egész éjjel a két sarkán guggolni és tüzelni és bámulni a parazsokba. Ha kék ködmöne lett volna fehér brémmel, azt hitte volna az ember, hogy ő az élő makkász. Sokszor meg akartam kérdezni tőle, hogy mit tud órákig nézni a parazsok villogásában. De milyen jogon kérdezhettem volna, mikor én is ugyanazt tettem. Ültem és hallgattam. Az eseménytelen napokról, az egyhangú esőkopogásról nem volt mit beszélni. Az élet olyan volt nekünk, mint a köd. Elrejtőztünk benne, de azért tökéletes bizonysággal tudtuk, hogy el nem tévedhetünk benne. A csend és a csendben a magánosság volt a puszta, és a mozdulataink, a tekintetünk, a csapások, amiken integetés és beszéd nélkül is egymásra találtunk. Két fa voltunk a tájban, kik ugyanazt a nedvet szívják, s ugyanazon módon hajtják, spergetik le a levelüket. Virágoznak, élnek, és mozdulatlanok. Igen, ilyenek voltunk mi ketten a kis ezüst karikás fülű gulyással. Este, ha valamelyik nők elébb érkezett be a siketmajorba, megrakta a tüzet, a cserép szilkébe vizet vitt, azonnal megállt hallgatózni, hogy jön-e már a másik. Az üres cselédlakás konyhájának a bolthajtása alatt tüzeltünk lenne a földön. Két felől fekete patkák voltak, sötét kemence szájak, fölül szabad kémény. A kitört ablakon s a kémény kemence száján üregében egész éjjel nyögött, panaszkodott, sírt az őszi szél hangja, s egy-egy nagyobb fuvallat bele-bele vágott a négy kemence szájba. Azok olykor felhördültek, mint a paraszti sor lekötözött szörnyetegei. kívülről meg behallatszott a fűszfák vesszőinek a sípolása. Nekem ezek a hangok olyanok voltak, mint ha az egész táj népével együtt sírna és átkozódna. A nagy cselédlakás nehéz faajtói nyitva állottak, a tűz rájuk rogyanó fényében ilyen bicskával vésett neveket lehetett rajtuk olvasni: Bökő Gábor 1872, Sívó 1887, Lovas 1895, Tömő Sándor Csikós 1903. A konyha ajtó összefoglaló alsó fapántjában, amelyikre a sarokvasat verik, ez a név volt bevesve. Könyves Gyurka, cselédkondás, itt szolgált 1901-ben, 15 éves volt. Az ajtók már avasak voltak, s a nevek s a betűk után a szúrágot pontott. Olvastam a neveket, s mintha a megbődült hideg kemencét utánam mondották volna. Szinte láttam Bökőt, Sívót, Lovast, Tömőt, hogy belépnek a konyha ajtón a kalapjukról, lecsapkodják az esővizit, s megállnak tétován a tűz előtt, s ők is hallgatnak, s ők is figyelik a törött ablakok panaszait, amik elfolynak a szél zúgásával bele a tájba, alaktalan vádok suttogásaként. Valóban úgy véltem, hogy még le is telepednek a fekete patkákra, s pihennek és nyöszörögnek egy kicsit, azután mesztelenül eltűnnek, és nyomukat elmossa az eső. Mintha hallottam volna, hogy szörtyög a rossz csizmájuk át a major udvaron. Pedig bizonyosan csak az ázott varnyuk helyezkedtek a kicsi akác erdő gajjain. Egyszer egy este, már hóval vegyesen hult az eső, oldalra dűltem a tűz mellett, a tenyerem a fejem alá helyeztem, és pislogva elszundikáltam. Alszol? Kérdezte a kis fekete gulyás. Nézd csak, kik vannak itt. Felvetettem a fejemet. Három macska ült a tűz mellett, s mind a három szénfekete. Nagy sárga szemük megserebbent, mozdulataikat szinte észre se vették. Melegedtek. Kik ezek? Csodálkoztam. Öreg anyádék, mondta a gulyás, nem látod? Most érkeztek az ördög bájából, láthatod, milyen álmosak. Felültem, s bámultam a macskákat. Erősek, nagyok és gyönyörűek voltak. Kinyújtottam a kezem, hogy a legközelebbit megsimogassam. A kis gulyás figyelmeztetett, hogy hagyjam a fenébe őket, ne cirógassam, ki tudja, milyen macskák ezek. Nem is kellett, hogy figyelmeztessen, úgyse tudtam megcirógatni, mert amikor a kezem közel ért hozzá, az első lábával gyorsan felém csapott, annélkül, hogy a fejét megmoccantotta volna. Az ujjamból azonnal előbudjant a vér, és gyors, kövér, nagy cseppekben hult le a tűzbe. A gulyás bot után kapdosott, ám hiába a három macska szinte egyetlen mozdulattal pattant ki a konyhából, eltűnt oda, ahonnan jöttek az éjszakába. Tudod, mondta a kis gulyás, ez mégse szép szerint van. Három ilyen koromfekete macska. Lakott itt ezelőtt egy öreg kondásné. Arról azt mondták, hogy ilyen fekete macskákkal cimboráskodott. Ki tudja hát, kik ezek a dögök. Hát, ha csak ugyan van valami igaz a kondásné esetében. Te hiszeli az ilyesmibe? Hinni nem hittem, de azért elmondtam neki, amit én tudtam a macskákról. Anyám kislány volt még. Nagyanyámnak volt egy koma asszonya, az öreg farkasné. Az járt át hozzájuk naponként fonogatni. Egy este nagyanyám sopánkodott, hogy eltelt a nap, itt a vacsora ideje, ő meg nem ért rá főzni. Farkasné, mint jó koma asszony, segíteni akart rajta, s mondta, nézd, koma asszony, ne főz, este van, megyek úgyis haza, Küldem vélem a kisjányt, adok egy kaska szőlőt, aztán lesz mit ennetek, jó? A kislány már, mint anyám, el is ment farkasnéval. Alkonyodott. A kis öreg nádas házban lakott farkasné. Mikor odaértek, anyám megállt a tornácon, s meghökkent. Tudta, hogy farkasné magánosan élő valaki, s íme mégis tűzfénye piroslik ki a konyha ajtaján. Farkasné bezörgetett, hogy na ne bolondozzatok te, nyissátok ki! S míg ő így csevegett befelé, anyám belesett az ablaküvegen, hát mit lát odaben? A konyha tüzelő patkáján ég a tűz, s hat nagy fekete macska üli körül. Kis idő múlva az ajtó kivágódott, s benn akkorra se tűznek, se macskának hírese volt. Anyám mondta farkasnénak, hogy ő nem megy bé, mert fél. Farkasné elnevette magát, s azt mondta, hogy az ő jó kis macskái senkit se bántanak. Aztán kaskát vett a kezibe, s felment a pallása szőlőért. No bizony, a kislánynak se kellett több. Rohant hazas elpanaszolta a nagyanyámnak az esetet. Nem soká ment, farkasné vitte a szőlőt, s anyámat megdorgálta, amiért elfutott. De azért mégse lett az ajándékból vacsora. Nagyapám vette az ásót, lement a kert végibe, s ott beleásta a földbe a boszorkány szőlőt. Másnap farkasné jött duzzogva, s nagyanyámat jól összepirongatta. Tudta, hogy elástuk a szőlőt. No, de az ásványi három fekete macskára nehéz lett volna valamilyen titokzatos dolgot rábizonyítani. A bűbájoló kondásnéval se lehetett semmi összefüggésük. Pár nap múlva újra előjöttek melegedni. Sőt, estéről estére úgy megszelídültek, hogy nagy sárga szemüket összehunyorgatva, végig dorombolták az éjszakát. Nekik is jó volt, hogy én éltem, velem együtt melegeltek. S nekem is jó volt, hogy ott voltak, mert dorombolásukkal az otthon érzését adták. Valami élő lények voltak legalább mellettem. Az ezüst fülbevalós gulyás akkorra már hazaszállott telelőre. Bainé még egyszer kijött, jól bezárta bútoraira az ajtót, a kutyáját magával csalta, s akkor télen színét se látta. Társaimmal tehát a három macska maradt, meg a tél, a varnyuk és a Milton elveszett és újra megtalált paradicsoma. A parás fényinél olvastam. Néha a szél bevágott a kéményen, s felhördültek a kemencék, a macskák doromboltak, s az egész jelenethez két felől díszletként álltak a csonka fekete patkák, mint egy örökre elveszített paradicsomban.